Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.
Élőben a városból, illetve élőben a stúdióból. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Pető Attila vagyok, sokan csak úgy hívnak, hogy Kressz professzor, és mellettem ül állandó társam és segítőm, Fábián Alexa, illetve van egy kedves vendégünk, akit mindjárt be fog mutatni. És bevallom őszintén, 35 éve vagyok oktató, és hát tényleg nagyon sok tapasztalatom van a járművek vezetésével, oktatásával. És van egyfajta járműtípus, sőt azt mondom, hogy személyautotípus, amit még soha életemben nem vezettem, úgyhogy ma ezzel fogunk szembesülni, hiszen a mai adás témája nem más, mint az elektromos autó, illetve nekem sokkal jobban tetszik az, hogy villanyautó, talán Dodge-nek is lehetne nevezni, az is egy kedves szó. Úgyhogy erről fogunk beszélni kedves vendégemmel, de mielőtt bemutatnám őt, egy telefonszámot mondanék, ahol lehet tőlünk kérdezni. Annyit kérek a kedves hallgatóktól, hogy ma kimondottan elektromos autó témában osszák meg észrevételeiket. Tehát a városi budapesti 240-79-53-as számon tudnak hívni, illetve várjuk a Viber üzeneteket, amiket azért szeretünk, hiszen ott képeket is meg lehet jeleníteni. Tehát a Viberen a 0630-30-30-953-as számon keresztül kaphatunk üzeneteket. Tehát még egyszer, a mai autónk témája villanyautó. A mai műsorunk témája, már előrébb járok egy gondolattal, és kedves vendégünk Antalóci Tibor, a villanyautósok.hu oldal megálmodója, és ez több egy egyszerű oldalnál, hiszen szerintem neki ez a kedvence, vagy a, nem is tudom, hogy mondjam, a hobbija, a mindene a villanyautó, én legalábbis erről az oldalról így láttam. Úgyhogy köszöntelek, Tibor, jól érzem ezt, hogy neked ez az életed?
Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Abszolút igen, de hát ezt mi meggyőződésből csináljuk, nem azért, mert ez egy munkahely, vagy egy munka lenne, hanem egyszerűen szeretnénk azt az információ áradatot, amivel mi találkozunk, átadni azoknak, akik szintén ezért a téma iránt érdeklődnek Magyarországon, és akár már most villanyautósok, akár a közeljövőben, vagy a távoli jövőben szeretnének elektromos autóra váltani.
Megkérdezhetem, hogy mikor szerezted a jogosítványodat?
Hú, a jogosítványomat 94-ben.
Aha.
93? Valamikor így, igen, 93 lesz az év vége felé. És akkor
volt egyébként a nagy átállás, akkor lehet, hogy ti meg megúsztad, mert 94-től volt az a 5 vizsga a képzésben, ha ilyenre nem emlékszel, akkor 93-ban volt. Az egy jó határvonal. Oktatódra már nem emlékszel, fogadjunk.
De emlékszem.
Tényleg?
Abszolút emlékszem. Na. Nagyon céltudatos és nagyon, nagyon határozott úriember, már nagy gyakorlattal rendelkező, tehát inkább ilyen. Most nem tudom, hogy hány éves lehetett akkor, de hozzám képest egy jóval idősebb úriember, aki gyakorlatilag mindenkit a lehető leghamarabb, legrövidebb úton átrugdosott a vizsgán.
Nagyon tehát, jó, hogy, és akkor te is belekerültél.
Abszolút gyakorlatilag, ahogy a Kressz vizsga sikerült, tehát az elméleti vizsga onnantól kezdve más nem volt az egész, mert tak-tak-tak mentek a dolgok.
De ha jól számom, akkor 30 éve van gyakorlatilag jogsíd, és mikor ismerkedtél meg az első elektromos autóval, mikor ültél bele, mikor vezetted? Emlékszel erre a pillanatra?
Abszolút igen. Ez 2014-ben volt.
Na, ez is pont akkor 10 éve, jubilálom.
Így van. És valahogy így ezt körül, tehát hogy tavasszal lehetett, ha így jól rémlik, vagy a nyár elején. És tulajdonképpen onnan jött a gondolat, hogy egy kedves ismerős kiszámolta saját magának, hogyha ő elektromos autót vesz, akkor a munkával, járásával ennyi meg ennyi forintot fog tudni megspórolni azzal a felhasználási modellel, ahogy ő veszi, hogy ő használja az autót. Nyilván ennek feltétele az, hogy leasingelje az autót, tehát ne egybe kelljen kifizetni azt a 7-8-9 millió forintot, amivel az autó kerül, de kiszámolta, mint aztán, hogy én is utána, hogy ha azt a pénzt, amiből ő egy használt benzines autót vagy dízelautót venne, azt a pénzt berakja egy induló részletként egy új elektromos autó árába, akkor az üzemanyag költségen annyit tud megsporolni, hogy abból a pénzből kijön a törlesztő részlete is annak az autónak. Tehát cashflow-ban ugyanott van, ahol volt, vagy lenne egy hagyományos autónál, és csak tisztábban, olcsóbban, sokkal kellemesebben fog tudni munkába járni, és nem utolsó sorban, a harmadik év végén, amikor neki lejár tehát kifizeti az autót, akkor utána van egy újabb autója, egy nagyobb értékű autója, és egy olyan autója, amit utána már annak a töredékért fog tudni üzemeltetni. Hát nekem se kellett több, hazamentem, beraktam az Excel táblába a megtett kilométereket, meg a várható költségeket, meg hogy milyen áramárral tudok számolni, és hát az jött ki, hogy gyakorlatilag az üzemanyag költség az körülbelül egy ötöde lenne, mint amit én elköltöttem egyébként, világos, vagy elköltenék benzines autóra, úgyhogy nem is keresgéltem tovább hagyományos autók között, hanem gyakorlatilag lecsaptam az első Nissan Leaf-re, ami Magyarországra beérkezett. Ez az autó volt, ami ilyen sajtóautóként funkcionált, világos, még az első életébe, és ahogy az, vagy onnan kiöregedett, akkor én azt elhoztam.
Ez volt a kezdet. Alexa, neked elektromos autó, így mond valamit? Nem akarod lecserélni az oktató autódat hirtelen?
Persze, hogy mond, de hát alapvetően egyébként még én sem próbáltam elektromos autót, szóval, hogy itt azért egy nagy rés van a pajzson, hogy ez még várat magára, és szerintem be kellene pótolnunk.
És már is bejelentem az elején, mert Tiborral az adás előtt megbeszéltem, hogy csinálunk egy elektromos autótesztet közösen, jó, és akkor a Kressz TV csatornánkon meg is jeleníthetjük, tehát ott majd tulajdonképpen a mai információkat kiegészíthetjük, de előbb Tibort levizsgáztatom. Gustav Truvé, mond, de ez a név neked valamit, nyugodtan vald be, ha semmit.
Hát sajnos semmit, de úgy tippelném, hogy valami közel lehet az elektromos autózáshoz.
Van, ha hiszed, ha nem, ő adta be az első szabadalmat az elektromos autóról. Most akkor tippeld meg az évszámot, hogy mikor.
1863.
Hát annyi sincs. Nem, de 1881. Ez számomra döbbenetes volt, illetve még egy adat, interneten találtam, remélem hiteles, hogy 1900-ban, tehát az előző századfordulón 30 ezer elektromos autó közlekedett már az utakon, csak utána jött ez a belső égésű motorok felemelkedése, és onnantól eltűnt. Igazából, ha a történetet nézzük, tudod-e, hogy a mostani elektromos autóláz mikor kezdődött, vagy mivel kezdődött?
Visszamennék még az 1900-as évek, mert ez egy nagyon érdekes időszak. Azt nyilván kevesen tudják, hogy akkor fej-fej mellett mentek az elektromos autók, még a gőzhajtásúak is úgy valamennyire játszottak, bár nem voltak praktikusak.
Voltak.
Nyilván lovak voltak, de hogyha automobilról beszélünk. És ugye volt a belső égésű motoros autó, ami a maiakhoz képest rendkívül kezdetleges volt. Érdemes azt felidézni, hogy nem volt önindító, tehát hogy indították az autókat.
Kurbizták, emlékszem.
Ami hát nem csak kényelmetlen, de veszélyes is volt. Tehát rengeteg kéztörés, meg adott esetben akár halál is lehetett, hogyha nagyon szerencsétlenül érte a derékvenst a visszacsapó kurbli. Tehát, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog volt, és a hölgyek érthető okokból nem szerették ezt. Arról nem is beszélve, hogy a kezdeti autók között azért bőven akadt olyan is, ami fölrobbant. Nemes egyszerűség. Tehát, hogy a belső égésű motorosok között. Úgyhogy a hölgyek, köztük például Harry Ford felesége, Clara Ford is elektromos autóval járt. Na, a férje gyártotta a hagyományos autókat, ő pedig egy... hirtelen akartam mondani, nem jut eszembe a márka, azóta nem létező automárka, annak az autóját használta évtizedeken keresztül, tehát nem az, hogy ez egy ilyen hóbort, hanem valamikor megvette a 900-as évek elején, és utána 30-valahányig használta ezt az autót, úgyhogy nem térek ki erre, mert ez egy ilyen mellékszál, de hogy Harry Ford is tervezte egyébként elektromos autó gyártását, aztán ott egy akkumulátortűz, meg nem tudom, az egészet így megakasztott ezt az egész anyagot. Na de ami miatt ezt az egészet elő akartam venni a kurblis témával, hogy igazából az akkori elektromos autóknak a halálát két dolog okozta. Az egyik, hogy az akkumulátor technika nem volt elég fejlett, világos, ahhoz, hogy nem is a hatótávval volt gond, mert az akkori sebességek mellett a hatótáv döbbenetesen sok volt, tehát akkor is elmentek 100 kilométert az autók, tehát hogy az azért nem rossz.
Akkor mentek egyébként 20-30 kilométer per órával.
Így van, tehát hogy az nem számított rossznak, hanem nem lehetett gyorsan tölteni. Tehát, hogy az akkori autókkal, hogyha elment az ember 100 kilométert, akkor következett utána mondjuk egy 8 órás töltés, ami hát nyilván nem elfogadható, hogyha az ember Amerikán akar keresztül utazni. Ez volt az egyik, ami miatt ott elbuktak, vagy elvéreztek akkor az elektromos autók, a másik pedig az, hogy rájöttek okos mérnökök, hogy az elektromotor az nem csak a hajtásra használható, hanem a mi helyett A kurbi helyett.
A kurbi helyett is.
Tehát és megoldották az elektromotorral.
Föltalálták az önindítót.
Így van, föltalálták az önindítót, és gyakorlatilag ez nyírta ki az elektromos autókat.
Van egy telefonálva a vonalba. Halló, halló!
Jó napot kívánok, tanár urak!
Jó napot!
Szeretném megkérdezni, hogy tervezik-e, hogy ezeket a lopakodó, nagyon csendes elektromos autókat valamiféle elinduláskori, vagy üzembeni, haladáskori kis hanggenerátorral felszerelik esetleg, ami jelezni, hogy jön egy jármű, mert nagyon sok idős ember van, aki nagyon rosszul hall, és egyéb zajok elnyomják mondjuk egy közeledő gyors, de nagyon halk lopakodó autó hangját. Ugyanakkor még egy kérdésem lenne, miért van betiltva a Dunán a hajókürtjelzés, és hogy miért nem jeleznek a villamosok, amikor a nagy tömegbe elindulnak a Moszkvatéren, hogy hoppá, csingi-ringi, jövök, elgázolnak. Tudnék, szoktak ott rendszeresen egymással szembe menni, ólózni a villamosok, ami eleve szabálytalan. A nagyon halk autókról meg az a veszélyük, hogy nagyot halló vagy idősebb emberek nem hallják meg, ha közeledik egy jármű, és aláléphetnek.
Világos.
És köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük a kérdést. Közben egy technikus kollégám leírta, hogy Csehországban minden indulásnál zörögnek a villamosok. Volt egy villamosos adásunk, ott mondta a villamos szakértő, hogy hát mivel a magyar szabályokban ez nincsen benne, de mi azt mondtuk ugye akkor is, hogy azért ez hasznos lenne a villamos elindulása. Így van, viszont az első kérdés jogos, hogy tényleg halk az elektromos autó, bár hál' Istennek azért a gumik suhognak, szerintem az elektromos segédmotor pelépár sokkal halkabb, de van valami susogó, jól mondom?
Igen, nagyon jó hírem van a kedves hallgatónak, mert hát most nem is tudom, 2 éve, 3 éve törvényi előírás az egész EU-ban, hogy csak olyan autó kaphat homologizációt, tehát olyan autónak adnak európai típus engedélyt, amelyik 30 km/h sebesség alatt gyalogos figyelmeztető hangot bocsát ki magából. Ez nyilván mindenkire rá van bízva, hogy milyen hangot produkál, lehet tehénbőgéstől kezdve az ismert zeneszerzők.
Hajókürt, ahogy a...
Lehet hajókürt, de a nagy automárkák egy része erre ráfeküdt, hogy zeneszerzőket bíznak meg, hogy speciálisan ilyen hangokat fejlesztenek ki az autóknak. Az én gyakorlati tapasztalatom az, hogy nagyon-nagyon-nagyon ritka az, amikor úgy lépnek, vagy azért lépnek az autó elé, mert nem hallják, hogy jön. Uh-huh. Amikor a villanyautós úgy közelít meg valakit, aki háttal megy neki, akkor nyilván odafigyel, tehát nem fogja elütni.
Világos.
Ilyen elélépéses dolog nekem egyetlen egyszer volt, nem messze innen a Hősök térén, amikor egy kínai turista csapattól leszakadt hölgy rohant a saját csapata után, árkon, bokron keresztül, annélkül, hogy körülnézett volna, ott akármivel is jöhettem volna, így akkor van, is átszaladt volna előttem, tehát hogy egyébként ezt leszámítva nem nagyon volt ilyen, vagy nem emlékszek olyan szituációra, amikor erre szükség lett volna. Mm.
Egyébként otthon át, ugye nem elektromos, egy full hibrid autón van, és hát amikor meghallottam ezt, folyamatosan azt hallottam, mintha csőbe víz folyna ezt a susogást. Nem tudom egyébként kívülről ebből mit ítélnek meg, tehát ezt kimondta, jó ötletnek tartom, hogy egyéb hangokat adnak ezekhez a járművekhez, és ha már itt tartunk, és hiszen sok laikus is hallgatja az adást meg, aki először ismerkedik az elektromos autóval, ugye említetted a kurblit, de a belső égésű motornál mondhatom az erőátvitelt csebváltót, kuplungot, műszakilag miben más egy elektromos autó? Múltkor láttam egy döbbenetes képet, hogy gyakorlatilag nem volt benne semmi, a 4 keréken volt a motor, középen az akkumulátor, ezt ennyi, valóban ennyi egy elektromos autó? Nyúltál már úgy bele, vagy néztél már úgy bele?
Én nem nyúlok bele, illetve ez is csak részben igaz, mert szedtem már szét saját szakállamra nagy meghajtó akkumulátort, de nem is ez a lényeg. Alapvetően sokkal egyszerűbb, hogyha az ember belegondol, hogy az elektromos hajtásnál eleve egy forgómozgást állítunk elő az elektromos áram különböző jellemzőivel, nyilván nem vagyok szakértő, de ebben most nem fogom tudni fizikailag úgy elmagyarázni, de eleve egy forgómozást állítunk elő, míg a hagyományos belsőgés mondtán robbanásokból kell leföl mozgó dugattyúból forgómozgást erőltetni, tehát már itt látszik, hogy egy sokkal egyszerűbb dologról van szó. Arról nem is beszélve, hogy az elektromotornak a nyomatéka az első pillanattól kezdve rendelkezésre áll, ergo nincs szükség váltóra.
Ez így van.
Tehát az elektromotor, amit beszerelnek, az egy csökkentő áttételen keresztül nullától a végsebesség fogja tudni hajtani az autót. Nem, nincs szükség arra, hogy váltson. És ezért is olyan kellemesek, kényelmesek az elektromos autók, meg ezért is van az, hogy úgy érzik az emberek, mint hogyha sinnen húznák az autót, amikor gyorsul, mert nincs megakadás. Egy pillanatra se azt az erőt, amivel húz, azt a nagyjából a végsebesség tudja. Nyilván egy gyengébb autó az talán kevésbé a végéig, de hogy ez egy nagyon jó érzés szemben a hagyományos autóknak a váltásával. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ebben semmi nincs. Tehát azért nagy teljesítményű áramról beszélünk, tehát nagy áramerősségekről, hogyha úgy jobban tetszik, és ezekhez nagyon-nagyon komoly elektronikára is van szükség. Amik többnyire az autók többségében egybe vannak építve motorral, tehát hogy így egyszerűsítik a gyártók a saját dolgokat, és akkor arra már csak az akkumulátort kell tulajdonképpen rácsatlakoztatni, de nyilván ez a gyártója válogatja, hogy ezt hogy oldja meg.
Na, Alexa, mit fogunk műszakból tanítani, hogyha jönnek az elektromos autók?
Hát majd kérünk tanácsot, véleményt.
Kinyitjuk a motorháztetőt, és nincs benne semmi.
Hát jó, de azért már most annyira nyitják ki a motorháztetőt, szóval...
Igen, tehát én egyébként számomra nagy változást ilyen szempontból nem hozott. Én a hagyományos autóba sem nyúltam bele, mert annyira bonyolultak voltak már a 2000-es évektől gyártott hagyományos autók is, hogy mit keresek benne, tehát hogy maximum egy biztosítékot tudok benne kicserélni. Igen. Az meg ebbe is van, úgyhogy azt, hogyha ki akarom élni ezt a vágyamat, akkor meg tudom oldani.
Egy kedves hallgatónk Antal megosztotta velünk itt a tapasztalatát. Azt írja, hogy 3 éve vezetek egy Zoe villanyautót, elsősorban unokataxi, de országon belül bárhova megy töltési tervezéssel. Nyugodt, csöndes, erős, ha kell, dinamikus, sokkal-sokkal egyszerűbb, mint a kéziváltós. Amikor visszaülök egy manuálisba, akkor mondanom kell, hogy bal láb, elektromosban jobb láb, mindenkinek villanyautót. Hát igen, talán ahogy Antal is írta, ez a töltési tervezés, ez egy kicsit így megfélemlítheti az embereket, hogy akkor most ez mit akar pontosan, és hogy tényleg lehet-e felkészülni minden helyzetben arra, hogy elvigyen minket az autó oda, ahová szeretnénk jutni.
Mi a családban csak ilyen autót használunk, tehát feleségemnek is ilyen autója van. Nincs is hagyományos autónk, tehát bárhova szeretnénk menni, nem tudom, tavaly nyáron Nápolyba voltunk villanyautóval, előtte tavasszal voltunk Olaszország, Svájc, Ausztria egy ilyen kis körút félén, de voltunk már nagyon sok más helyen is, tehát hogy ez bárhova el tudunk vele jutni, nincs vele probléma. Nyilván igényel egy átállást fejben, hogy az ember máshogy induljon el.
Tehát ez a tervezési dolog, amiről ír a hallgató, ez jogos, hogy ezt tényleg komolyabban meg kell tervezni?
Igen is, meg nem is. Vannak olyan autók, amelyikben, ha beütjük, hogy ide szeretnénk eljutni, akkor megtervezi úgy az utat, hogy megmondja, hogy a következő 2 órában ide fogok eljutni, itt álljak meg egy 10 perces szünetre, akkor fog tölteni, és akkor megmondja, hogy oda 28%-kal fogok megérkezni, és az alatt a 10 perc alatt mondjuk 56%-ra fog feltölteni, most mondtam egy számot, teljesen lényegtelen a valós szám, és utána megint tudok menni 150 kilométert, ahol majd lesz egy másik töltő, ahol töltök egy 1/2 órát, és így megtervezi az utat, és gyakorlatilag így 3 töltésre jutottunk el tavaly nyáron Rómáig egy ilyen autóval. Tehát, hogy ez, és abszolút nem kellett az égvilágon semmivel foglalkozni, megmondta, hogy hova kell menni.
És mennyi idő alatt történt ez mondjuk egy belső égéshez képest? Mennyi volt a időveszteség?
Az időveszteség körülbelül 1 óra volt ezen az 1000 kilométeren. Azt szerintem semmi,
mert... Annyit pihenni is kell, nem?
Így van, pontosan ezt akarom mondani, hogy gyakorlatilag a legnagyobb időveszteséget azt az ebédnél szedtük össze, amikor igazából nem is ránk kellett várni, hanem mi vártunk a gyors étterembe, ahol csúcsforgalom volt érthető módon délidőben mindenki akkorak. Tehát, hogy ez nem extra időveszteség. Nagyon sokan nem veszik észre azt, hogy amikor utaznak, így is úgy is megállnak, mert egy kávét innék valakinek a kocsiból, hogyha már egynél több emberül benne, akkor vécére kell mennie. A vécére megy az egyik itt, akkor 1 óra múlva másiknak kell. Tehát, hogy az emberek megállnak, és nagyon elveszítik az időérzéjüket, hogyha nem mérik. Egy kedvenc ilyen történetem az, amikor egy autógyártónak a autótesztjére kaptunk meghívást Prága mellé, és hát oda nem reptettek bennünket, hanem adtak egy kis buszt, és akkor beültették az újságírókat, hogy na tessék menni. És én beültem leghátra, hogy ne az legyen, hogy miattam kell megállogatni, meg nem tudom. És gyakorlatilag most nem tudom hány száz kilométer után, ahogy hát most vagy Csehországban, vagy még Szlovákiában megálltunk, mert WC, kávé, nem tudom, ez kellett, az kellett. És hát ott, amikor megálltunk, akkor elindultam a stoppert, mikor elindultunk, akkor elindultam a stoppert, és néztem, hogy hány percet álltunk, és mondom, hát ennyi idő alatt pont föltöltöttünk volna egy elektromos autót is, hogyha azzal jöttünk volna, és nem miattam álltunk meg, világos, nem, világos. Tehát hogy és amikor megkérdeztem őket, hogy mennyit álltunk itt, akkor körülbelül a felét tippelték. Uh-huh. Tehát az ember elveszíti az időérzékét, nem tudja, hogy igazából mennyit állott az adott helyszínen.
És egyébként így a töltési tartalékban mennyivel lehet számolni? Mert persze egy benzines autót sem merítünk le teljesen nullára, de mégis, hogyha mondjuk 28 kilométert ír ki egy elektromos autó, az valóban 28, vagy hogyan érdemes ezzel gazdálkodni, számolni?
A 28 az már nagyon kevés, nem?
Megint, ha ezt így csak most egy példát mondtam. Hogy
jó a példa, igen. Autója válogatja, meg embere válogatja. Uh-huh. Én a kis szűkebb közösségünkben ismert vagyok arról, hogy én nulláig szoktam hajtani az autót, adott esetben, hogyha úgy jön ki. Tehát nem riadok, inkább úgymond nem riadok vissza attól, hogy nullára merül az autó. Nyilván sok tapasztalat van, meg ismerem nagyjából az autókat, de autója is válogatja. Tehát van olyan autó, amiben a nulla után még van 20 kilométer, uh-huh. és tudom, hogy nyugodtan lehet menni, mert még el fog menni annyit. És van olyan autó, amelyiknél a nulla az nullát jelent. Tehát amikor azt mondja, hogy 1% vagy 1 kilométer, akkor ott már érzi az ember, hogy lassul az autó, és
nullánál megfogálni. Hagyjuk már ott így elektromos autó egyébként?
Igen, de mind az én hibám volt. Tehát, hogy
komolyan a figyelmeztetés.
Hát nem is az, inkább optimistában álltam hozzá, azt mondtam, hogy ez még meg lesz.
Bírja az még.
Így van, és akkor nyilván itt, hogyha jön egy kis emelkedő, akkor ott már azért meg tudja tréfálni az embert. De ezeknek az eseteknek egy része az olyan szituáció volt, hogy még abban az időszakban volt, amikor nem voltak töltők. Tehát, hogy mondjuk én Veresegyházon lakom, és Miskolcra kellett eljussak egy 24 kWh-s liftel, ami nagyon-nagyon a határon van, hogy uh-huh, oda el lehessen uh-huh. jutni. Kétszer is voltam, az egyik alkalommal visszafele már nem sikerült teljesíteni a távot. Néhány kilométer otthonról lemerültem. Annyi hiányzott.
Vendégem Antalóczi Tibor, a villanyautósok.hu oldal gazdája, mondhatom így is. Telefonálni lehet hozzánk a 240-79-53-as pesti számon, természetesen elektromos autókkal kapcsolatban. Várunk észrevételeket, illetve Viber üzeneteket is szívesen olvasunk a 06-30-30-30-953-as számon. Ha már így akkumulátor meg hatótáv, mit látsz, mi fejlődik itt? Azt mondják, hogy szinte naponta jönnek ki új hírek, hogy még többet megy, még hamarabb feltöltődik, hogy állunk most jelen pillanatban ebbe a témába. Meddig tudunk elmenni, és mennyi időt tudunk tölteni? És mi a jövő, ebben mit látsz?
Igen, tulajdonképpen erről a fejlődésről szól a villanyautosok.hu, ez ad nekünk munkát a villanyautosok.hu-nál, hogy ha mi újdonságok vannak, azokról írunk. És valóban így van, hogy napról napra fejlődnek ezek a járművek, még hogyha ez lehet, hogy nem is annyira nyilvánvaló. De ma már ott tartunk, hogy a mai jobb hatótávú villanyautóknak a hatótávja, amit mondanak, ugye persze nyilván abból azért le kell venni valamennyit, uh-huh. mert az a szép marketing, meg a tiszta elméleti számítás, de mondjuk ilyen 5-600 kilométeres hatótávokat adnak meg, de gyakorlatban 3-400 kilométereket könnyedén elmennek, akár még télen is némelyik típus. És hogyha az ember azt nézi, hogy a mindennapokban 30-40 kilométereket megy, akkor azt lehet mondani, hogy a 3-400 kilométer az egy hétig bőven fedezi a közlekedési áramigényét tulajdonképpen az embernek. Ha hosszabb távokat kell menni, akkor nyilván kisebb a hatótáv, mert nagyobb tempóval megyünk általában olyankor, tehát a tempó az ellensége, a hideg meg a nagysebesség az ellensége az elektromos autónak.
Majd erre visszatérünk még az autópálya kapcsán, miket tapasztalunk.
Igen, ez egyszerű fizika, ugye, mert hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. De ma már ott tartunk, hogy ugye vannak például a különböző gyártóknak tesztautója, a Mercedesnek volt most például egy nagy tesztje, ahol 38 fokos hőségben, nem tudom hány fokos hőségben valahol az arab félszigeten mentek 1000 kilométert, és még volt 300 kilométer az autóban.
De ugyanez az északi sarkon lett volna 400.
Azt nem hiszem, a korábbi tesztjük az valahol Németországban volt, hűvösebb időszakban, az 1000 kilométert ott is megcsinálta az autó. Ugye ennek az autónak a lényeg igazából az, hogy nagyon-nagyon jó légellenállási tényezőjű, tehát hogy a nagy sebesség nem fogja sokat vissza annyira az autót. De a legviccesebb ebben az egészben az volt, hogy ugye az 1000 kilométert az ember, hogyha erre gondol, azt mennyi 12 óra alatt meg lehet csinálni, hogyha nem állsz meg. De ez a teszt, ez 14 óráig tartott. Ergo, ja igen, és közölték is, hogy mennyi volt a mozgásban töltött idő. És ott hiányzott körülbelül 2 óra. Ergo, ezen az úton, nyilván erről nem számoltak be, de ezen az úton azok a sofőrök is megálltak pihenni.
Világos, mert ez hosszú egy embernek.
Így van.
És az alatt nyugodtan lehetett volna tölteni.
Hú, ezt most nem akarom mondani, van egy cikkünk róla a villanyautósok.hu-n, ezt vissza lehet nézni, de...
De nem volt 160 vagy 140,
vagy ilyen gyors. A legmagasabb sebességük az azt hiszem 140 volt, és az átlag az hát valahol 100 körülre jött ki, vagy valami ilyesmi rémlik, hogy ilyen volt, de tehát nem cammogtak az autópályán, gondolom, nyilván a forgalomnak megfelelően mehettek.
Ha már autópálya megsebesség, gyakran tapasztalom, hogy a zöldrendszámos autó, aminek zöme, ugye majd erre visszatérünk, villanyautó, hogy mintha lassabban mennének. Épp ugye most készül a KRESZ módosítás, amiben van egy szabály, hogy autópálya az hajt fel, aki legalább 60 km/h sebességgel tud hajtani, és gondolkozunk, hogy föl lehet ezt emelni, de néha azt látjuk valóban, hogy elektromos autó 90-100, ezzel mit lehet kezdeni, vagy ez jogos?
Héten vették el egy magyar villanyautósnak nem csak a jogosítványát, az autóját is Ausztriába.
Ja, de az nem 100-al ment.
Nem, 210-el.
Az villanyautós volt? Nem is
igen, igen. A német híroldalak szerint igen.
De akkor jogos ez az észrevétel, hogy direkt lassabban mennek?
Nem a villanyautósok mennek lassabban, alapvetően. Tehát az én megfigyelésem az, nyilván ez egy megfigyelés, tehát nem tudom erről, kinek van statisztikája, valószínűleg a magyar közútnak lehetne, hogyha akarnánk a rendszámok alapján, hogy az átlagsebessége kinek mennyi az autópályán. De én azt látom, hogy különböző típusú emberek vannak. Van, akinek nem számít a pénz, meg a költség, hogy ő mennyivel megy az autópályán, azért az 5-10 perc idő nyerességért hajlandó sokkal magasabb üzemanyagköltséget kifizetni, hogy ő odaérjen. Vannak olyan emberek, akiknek meg nagyon számít. Minden héten megy Budapestről Kecskemétre dolgozni, neki meg lesz az a tapasztalat, hogy az ő autója nem tudom, 95-nél fogyaszt a legjobban, akkor ő 95-tel fog menni az autópályán. Ha törik, ha szakad, mert neki az lesz a megfelelő. És most nem elektromos autóról beszélek. Az elektromos autók nincsenek lekorlátozva 130 km/h alatti sebességre, tehát hogy nem arról van szó.
Tehát ez nem igaz ez a...
Nyilván olyan sofőr vesz ilyen autót sokszor, aki figyel arra, hogy neki mennyi az energia felhasználása. Van a közösségben olyan autós, aki megtehetné, most már olyan autója van, amivel megtehetné, hogy akár 140-150-nel menjen, mert az akúja is bírja, meg minden bírna, de ő nem megy 110-nél többen, mert ő kiszámolta, hogy az extra energiafelhasználás, az olyan extra környezetszennyezés, meg olyan extra energiafelhasználás, amit ő nem vállal be azért, hogy néhány perccel hamarabb odaérjen. Úgyhogy különbözőek vagyunk.
Tehát akkor ez nem tendencia, te azt mondod.
Ez alapvetően nem. Hogyha az ember megnézi 140-e véghajt az M7-esen, akkor látni fogja, hogy nem csak zöldrendszámos autók mennek a külső sávban.
Csak
a zöldrendszámoson van egy megkülönböztető jel, a zöld szín, ami alapján föltűnik, hogy ja, hát ez is.
Ottónak van egy gyakorlati kérdése, hogy az elektromos autó elromlik, akkor azt lehet-e húzatni, vagy csak tréler, és akkor úgy szállítjuk el?
Hát nyilván attól függ, hogy romlik el. Tehát ha csak simán lemerül, akkor igen, nyugodtan lehet húzni, sőt korábban a második elektromos autót, amit vettem, én Hódmezővásárhelyen vettem, és kérdeztem, hogy jutottak el az a Hódmezővásárhelyre annak idején, mert semmi töltő nem volt a két város között, amivel el lehetett volna jutni.
És húzták.
És azt mondták, igen, hogy eljutott valameddig önerőből, utána húzták néhány, nem tudom, 10 kilométeren keresztül, és az alatt ugye kicsit fékeztek az autóval, ami visszatöltött. Tehát föltöltötték az autó akkumulátorát, és akkor megint tudott menni.
És az nem gond, hogy a motor között nem kerekeken van, és úgy húzzuk, vagy... nem okoz gondot.
Alapvetően nem, ő nem tudja, hogy lejtőn lefele gurulunk, és amiatt tekerjük a kereket, vagy amiatt meghúzunk.
Igen, az automata váltásnál azt hiszem a váltó olajozása miatt nem ajánlják a vontatást, de itt nincs ilyen. Kell egyáltalán olaj az elektromos autókba?
Nyilván van a váltóban olaj.
Ja, hogy
de azt úgy tervezik általában, hogy az nem életre szól, tehát hogy azt nem kell. Ennek ellenére azt szoktuk egyébként javasolni saját tapasztalatból, hogy olyan 100-120 000 kilométerenként azért érdemes lecserélni, az a néhány 10 000 forintot azt megéri, hogyha...
Jó, van egy hallgató, kedves hallgató vonalba. Halló, halló!
Halló, halló, jó napot kívánok! Jó. Én Tarsa Jánosné vagyok, és 83 éves. Csak. Az elektromos autó nem hallásához szólnék hozzá, kicsit felmérgesedtem, ugyanis én kutyát sétáltatok falun, egy olyan utcába, ahol kanyar van, és a kanyar nem látható be. Máshova nem tudom vinni, mert nem vagyok fiatal, tehát nem mehetek ki az erdőre. Na most, amikor megyek, akkor belátom a kanyart, hogy jön-e autó. De ha jövök haza, akkor ez a hátam mögött van, és csak akkor tudom, hogy... Ja, és nincs járda. Az utca közepén kell mennem. Csak akkor tudom, hogy jön autó, ha hallom a hangját. Na most az elektromos autó hangját bizony nem hallom. És fogalmam nincs, folyton, és nem is látok hátra a kanyar miatt, hogy jön-e valami, úgyhogy most már egy plázba vagyok, hogy érte valaki el fog engem ütni abba a csendes autóba.
Jó, hát köszönjük szépen az észrevételt, beszéltünk az előbb róla, hogy a jövőben ez már nem fog előfordulni, ha jönnek a különböző zenék, dallamok, morgások, stb.
Igen, illetve hát az szerintem egy fontos, talán a Kresszben van menned, ezt te jobban fogod tudni, hogy a gyalogosan melyik oldalon kell közlekedni az úton. Ezt érdemes betartani, és akkor az ember látja, van, hogy persze, mi közeledik persze felé, nem pedig háttal a...
Hát igen, igen, az ajánlás ugye azt mondja, hogy lakott területen belül a lehetőleg menet irányal szembe, bár nem kötelező, csak lakott területen kívül, de tényleg ez a jövőben meg fog oldódni ez a probléma. Akkumulátorra kapcsolatban engem még érdekelne ez a villámtöltő, hogy mondják, hogy ez károsítja esetleg az akkumulátort, illetve hogy egyáltalán mennyivel előnyösebb, nem tudom, hogy drágább-e például a villámtöltőnél töltök, ezekről beszélné pár szót?
Alapvetően nyilván drágább egy normál, tehát normális piaci körülmények között nyilván drágább, hiszen jóval nagyobb teljesítményt kell odahozni az adott helyszínre, és rendelkezésen tartani, és itt nem feltétlen biztos, hogy maga az a teljesítmény drága, hanem a rendelkezésre állási díj, amit az áramszolgáltatónak kell azért fizetni, hogy ott rendelkezésre álljon. Az akkumulátort az a jó hír, hogy igazából nem teszi tönkre. Vannak olyan Nissan kis buszok, amiket taxiként üzemeltettek itt Budapesten, és 3-400 000 kilométert elmentek minden nap 3-4-szer töltve villámtöltőn, és nem azt mondom, hogy vadi új az akkumulátorok, mert nyilván nem. Tehát minden akkumulátor romlik, ahogy kikerül a gyárból, abban a pillanatban elkezd romlani, ahogy használják szintén.
De ez de a telefon akkumulátorokkal is így van, mindenféle
igen, akkumulátorra. Igen, de a jó hír, hogy az autóknak az akkumulátorait olyan rendszerek kezelik, amik sokkal jobban ügyelnek az akkumulátornak az állapotára. Itt akkumulátor hűtés van benne, mondjuk pont ebben a Nissanban elég kezdetleges, de még a kezdetleges hűtés ellenére is nagyon jó állapotúak az akkumulátorok, vagy hát relatíve jó állapotúak az akkumulátorok, és a modern autókban meg már még kevésbé jellemző ez a romlás, tehát a villámtöltéstől nem szabad félni, abszolút.
Tehát semmi kell.
Vagy nem kell félni, inkább úgy mondom.
És milyen gyakoriak a villámtöltők, hogy mi a tapasztalatod most már Magyarországon?
Már az utak mentén, hogy...
Tehát hát arányában.
Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően ahhoz már kellően sűrűek, hogy bármilyen autóval, lényegében bárhova el lehessen jutni Magyarországon belül. A gond ott van inkább, ami miatt azt mondom, hogy nem elég, hogy most már rengeteg villanyautó van. Tehát, hogyha a csúcsidőben, mondjuk most a húsvéti hosszú hétvége alatt nagy valószínűséggel tömegek fognak neki indulni Balaton környékére, vagy ilyesmi, ott, hogy mondjam, fel kell készülni arra, hogy lesznek torlódások, és sorba kell állni egyes helyszíneken, hogyha ott éppen valaki tölt, vagy akár olyan helyszínen, ahol mondjuk sok töltő van egy helyen, akkor akár az is előfordul, hogy mindegyik foglalat lesz, amikor az ember oda megy. Egyszerűen ezeket az infrastruktúrákat nem lehet a csúcsidőszakokra tervezni, ugyanúgy, ahogy a benzinkutakat sem tudják. Tehát, hogy a múltkor fotózott nekem valaki, vagy készített fotót a Hegyeshalom előtti utolsó MOL benzinkutról, ahol a tömegek álltak, és valami 25 perc volt, mire sorra került az illető. Mert hát Ausztria felé az ott az utolsó olyan benzinkút, ahol... Így van, és az egy benzinkút, és az egy nem egy kicsi benzinkút, tehát nem arról van szó, hogy két kútfej volt. Tehát, hogy ez sajnos a közlekedés ilyen, ezeket el kell fogadni, hogy vannak olyan szituációk, amikor kevés az infrastruktúra.
Annyi jó hírem van, hogy a tervezett KRESZ módosításban úgy néz ki, meg fog jelenni ez a bizonyos várakozni tilos kivéve elektromos töltés és az elektromos töltés ideje alatt, mert most vagy figyelembe vesszük, vagy nem, mivel a KRESZ-ben nincs benne, azért sokan még ott hagyják az autót például töltés után. Te is tapasztaltál ilyet?
Pont eszembe jutottak ezek a képek, amikor várakozni tilos kivéve, villanyautó tölt, és krétával felfestve az úton, és akkor az ablakon kilógatják a töltőt.
Igen, hát meg van ilyen, Amerikában vannak ilyen mémek, amikor kivéve green cars, és akkor odaáll egy zöld színűre festett autóval.
Ez is igen.
Vannak ilyenek. Amit én hiányolok a KRESZ-ből, ha már egy kicsit kikanyarodtunk, az pont az autópályákon az előjelző tábla. Tehát ugye, amikor megyünk az autópályán, azt mindig kilométerekkel előre jelzi tábla, hogy a következő pihenőben van-e benzin töltési, vagy hát hagyományos üzemanyag töltési lehetőség, jelzi, hogy van-e étterem, van-e szerviz, van-e nem tudom, bármi szállás lehetőség, de az, hogy van-e elektromos autó töltés, azt nem, pedig ugye a hagyományos autóval az emberek többségének ott van a lehetőség, hogy még a következőig is elmenjen. Itt villanyautóknál meg nagyon sokszor ki van centízve, hogy addig érek el. És ugye ezek miatt van szükség a tervezésre azoknál a típusoknál, amik nem tudják maguknak megtervezni az utat. Tehát emiatt kell előre tervezni. De ha az ember tudna előre, hogy jön a következő pihenő, itt van elektromos autótöltés, és mondjuk lenne még egy kiegészítő tábla, hogy a következő elektromos autótöltési lehetőség 25 kilométerre van, akkor el tudom önteni, hogy az én autómban még van annyi, vagy nincs annyi, és itt meg kellene, vagy nem kell megálljak. Tehát, hogy ez óriási segítség lenne szerintem a villanyautó használóknak.
De minden esetre azt a gondolatot akkor megcáfolod, hogy csak az vegyen, aki otthon tud tölteni, mert másnak nem éri meg.
Én azt mondom, hogy annak kényelmes most per pillanat a jelenlegi infrastruktúra mellett, aki otthon tud tölteni. A jövőben biztos, hogy meg fog oldódni az, hogy akár munkahelyen, akár nyilvános parkolókban legyen elég számú és elég sűrűn töltő ahhoz, hogy kényelmes legyen a villanyautó használat olyanoknak is, akiknek nincs otthon töltési lehetőségük, de Magyarországon még nem tartunk itt. Hollandia már bőven itt tart. Hollandiában nagyon-nagyon jó terv, vagy tervet dolgoztak ki évekkel ezelőtt arra, hogy megoldják azoknak is a töltési lehetőségét, akinek nincs otthon töltés. Ugye a holland lakás szerkezet az olyan, hogy sorházak vannak, meg rengeteg olyan lakás van, ahol nincs dedikált parkolója az ott lakóknak. Valahol ott a környező utcákban meg tudnak állni. És úgy indultak el a holland városokban a villanyautó támogatással tulajdonképpen, hogy ha valaki villanyautót tervezett venni, akkor bejelentette az önkormányzatnál, hogy én itt lakom, itt szeretnék villanyautót használni, és akkor a következő terv időszakban az önkormányzat az adott szolgáltatókkal egyeztetve betervezett, hogy jó, akkor itt ebben az utcában a két parkolóhelyet kialakítunk villanyautó töltésnek. És ilyen fél éves vagy negyedéves, most nem tudom pontosan, tervekben gondolkodnak, amikor mindig kijelölik, hogy akkor itt ennyi parkolóhelyet fogunk átalakítani elektromos autótöltésre, annak függvényében, hogy az ott lakók vagy a környéken élők mennyi autótöltést igényelnek.
Ez a valódi együttműködés, hogy tényleg afelé induljanak el, hogy minél többen tudják használni ezt az elektromos autózást.
Így van, és ennek az alternatívája, tehát nem mindenkinek lesz megoldás az, hogy közterületen töltsön, nagyon sokaknak a jövőben a munkahelyi töltés lesz az, ami lehetővé teszi a villanyautó használatot. Ma már, ezt pont nem olyan régen volt egy ingatlankezelő, illetve egy töltőgyártónak a közös ilyen sajtótájékoztatóján hangzott el, hogy ma már az irodaház bérlőknél az elektromos autó töltés az egy ugyanolyan elvárás, mint az, hogy legyen mosdó, meg elektromos áram, meg fűtés az épületbe. Tehát akkor veszik ki az iroda helyet, hogyha nem tudom, 60 lekötött parkolóhelyből, mit tudom, én legalább x százalékban van elektromos autótöltő is.
Ez nagyon jó gondolat, bár itt épp arra gondoltam, hogy a mi munkájunk egy belvárosi körfolyósos iroda, vagy lakásban van, hát ott nem nagyon tudom ezt elképzelni, de ez tényleg jó dolog. van egy üzenet, amit Alexa biztos, hogy nem fog beolvasni. Öröm hallgatni a kedves tündéri hangját Alexának. Hát végre ugye ebben a műsorban hölgyek is megszólalnak, és ez tényleg nagyon nagy öröm. Ilyen statisztikán nincs, hogy férfiak, nők a elektromos autóvezetésben hogy állnak? Vagy legalább tapasztalatok?
Így ilyen statisztikán nincs. Az olvasótáborban tudom, hogy körülbelül egy harmad a hölgyek aránya, ami számomra nagyon meglepő, mert úgy gondolnám, hogy egy autós tematikájú oldalon nem olvas, vagy hogy mondjam, nem ennyire sokan érdeklődnek, de hogyha az ember körülnéz, rengetegen vezetnek hölgyek villanyautót, ugyanúgy, mint ahogy a 100 évvel ezelőtti korban is. A hölgyeket nem az érdekli, hogy jó hangja legyen, vagy hogy nem tudom, váltani lehessen benne, mert hogy az a délvezetet, hogy én váltok, és úgy tudok gyorsulni, hanem az, hogy beülök, és egyszerűen elvisz A-ból B-be. A feleségem nagyon szereti azt, ahogy gyorsulnak a villanyautók, tehát hogy abszolút ideális ilyen szempontból. És amit szoktam látni, hogy a közösségben, a Magyar Elektromobilitás Egyesületben például az elnökünk is egy hölgy.
Úgyhogy mától van egy újabb rajongótok szerintem, mert Alexának csillog a szeme, biztos, hogy föl fog iratkozni hozzátok.
Egyébként nekem még lenne egy olyan kérdésem, ha már itt a támogatások kapcsán beszéltünk, hogy így külföldön már elég rendesen működik, de most, ahogy így ránéztem, igaz, csak pár oldalra, nagyjából ilyen vállalkozásoknak üzletszerűen kínálnak támogatást, vagy egyénileg is lehet ilyet igényelni most itt Magyarországon?
Most nem lehet, tehát most magánszemélyeknek nincs támogatás. Uh-huh. A korábbi, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 programban, ami volt, ott volt lehetőség. A mostani kört ezt kimondottan cégek számára írták ki. Uh-huh. Jó, nem jó, erről döntöttek, nem tudjuk, hogy pontosan mi van a háttérben, de az a helyzet, hogy ha azokat az autókat lecserélik, ugye, ha azt figyelembe vesszük, hogy Magyarországon az új autók vásárlóknak a most már ott tartunk, hogy lassan 80%-a céges vásárló, akkor igazából teljesen érthető, hogy a cégeket célozták meg ezzel a támogatással. Úgyis ők fogják megvenni azokat a nagyértékű autókat, amikről itt beszélünk.
Hol van egy hozzászólásunk, hogy 3 éve elektromost vezetek, körülbelül 1,5 liter benzinre jön ki a fogyasztás, de ha minden szolgáltató lassan 200 forint fölé emeli a kilowatt árat, akkor 4-4,5 literre jön ki. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor pedig ismét dízelre vagy hibridre, benzinesre lesz érdemes visszaállni.
Már nincsenek ingyenes töltők egyébként? Megszűntek?
Nagy számban nincsenek. Már. Tehát, hogy elszórva egy-egy szolgáltatónál akadnak.
Gondolom, ott állnak a sorok.
De nem tudom. Az igazság, hogy én mindig elkerültem, mindig, szóval az utóbbi időben elkerültem ezeket, mert pont emiatt nekem nem ér meg várakozást az, hogy én ingyen töltsek. Egyszerűen ez nem logikus. Visszatérve az olvasói kérdésre, vagy felvetésre, hogyha valaki tényleg csak a költséget, az üzemanyag költséget nézi, és minden egyes töltése nyilvános töltőn van, akkor elképzelhető, hogy nem éri meg. De azért az a helyzet, hogy nagyon sok helyen van olyan szolgáltató, amelyik olcsóban kínál töltési lehetőséget. Lehet, hogy egy havi előfizetési díj fejébe, vagy ilyesmi. Tehát, hogy vannak azok a konstrukciók, amivel lehet viszonylag olcsón tölteni. Nem gondolnám, hogy ez csak ez az egy tényező, ami miatt érdemes lenne visszajönni dízel autóba, hiszen azért az elektromosnál, hogyha azt nézzük, nem kell 30 ezer kilométerenként vagy 20 ezer kilométerenként olajcserére járni, és világos. Rengeteget elkölteni erre.
Hú, nagyon jó a téma, mert csak azt veszem észre, hogy mindjárt vége az adásnak. Úgyhogy
most
villámkérdések jönnek, jó? Ilyen 1-2 szavas válasza. Télen dugóban elektromos autóval mi van?
Nagyon kellemes meleg.
Biztos?
Abszolút.
És hogyha látom, hogy megy lefele az a bizonyos műszer, és még mindig áll a dugó,
akkor csináltunk ilyen tesztet, meg méréseket, és gyakorlatilag, hogyha föl van töltve az elektromos autóm, akkor egy ilyen 2 napig el tud fűteni ott. Tehát, hogyha 2 napig kell állják a dugóba, akkor sem fog megfogni, nagyon kellemes meleg lesz benne. Hogyha csak félig van föltöltve, akkor 1 napig, de szerintem, hogyha 1 napig kéne üljek a dugóba, akkor más problémám lenne, nem a fűtés.
Igaz az egyébként, hogy minden elektromos autóban van 12 voltos aksi továbbra is?
Van, igen, legalábbis a 99,9%-ában, tehát ez a jellemző, ugyanis az autó alaprendszerei továbbra is 12 voltról mennek. És ahhoz, hogy egyáltalán beinduljon az elektromos hajtás, tehát rákapcsolja a nagy feszültség akkumulátort a rendszer, ahhoz kell a 12 volt. Tehát ha 12 voltos akkumulátor lemerül, akkor ott vége a dalnak, ugyanúgy, mint a hagyományos autónál.
Következő kérdés, villanyautó kigyulladás. Emlékszünk arra a filmre, amikor még a vízbe is égett tovább az autó. Hogyan oltják? Hogy állunk ezzel?
A villanyautó a statisztikák szerint nem tűzveszélyesebb, mint a hagyományos. Erről a svéd tűzoltóságnak volt nemrég egy statisztikája. Ott már viszonylag sok villanyautó fut, tehát normális alapja van az ő számaiknak, sőt, sokkal kevésbé kigyulladósak, mint a hagyományosak, hiszen ugye a hagyományos autóban ott van a gázolaj, meg a benzin, meg óriási hő termelése van a motornak arra, hogyha ott a legkisebb üzemanyag rácsöppen, akkor az ki fog gyulladni, tehát hogy ezek sokkal hamarabb leégnek a hagyományos autók. Az viszont igaz, hogyha kigyullad egy elektromos autó, és az a tűz az autó akkumulátorát érinti, tehát ott keletkezik a tűz, ami egyébként jellemzően gyártási hibából adódik, tehát hogy nem, hogyha nincs probléma az akkumulátorral, akkor nem fog kigyulladni, de hogyha kigyullad, akkor azt nehezebb eloltani, egyszerűen a kémiai folyamatok miatt, de erre a tűzoltóság föl van készülve, a katasztrófa védelem most már több olyan oltóláncsával rendelkezik, amivel belülről tudják ezeket a tüzeket az akkumulátoron belülről oltani, elárasztják egyszerűen oltóanyaggal az akkumulátor belsejét, és így veszik elejét annak, hogy ez sokáig
igen. Következő kérdés, hogy a kínai elektromos autók megeszik a piacot?
Ez egy jó kérdés, ezen ugye, ha itt lenne a varázskömböm, akkor pontosabbat tudnék mondani. Az biztos, hogy a kínai autóipar olyan túltermeléssel küzd most, ami egyszerűen fölépítettek egy akkora gyártókapacitást, amivel nekik kezdeniük kell valamit, ezt már ők nem tudják fölvenni. Nyilván elindultak Dél-Amerika felé, ami ugye innen számunkra nem látható, abszolút nem vagyunk ezzel tisztában, hogy ott hogy vannak, és elindultak Európa felé, a legnagyobb új meghajtású, tehát tölthető autókkal gyártó cég, az például 8 darab hajót, autószállító hajót vett saját magának, csak arra, hogy az autóit Kínából elszállítsa valahova. Nyilván nem azért vették, hogy ott dokkoltassák Shanghai kikötőjébe, hanem azért, hogy onnan autókat hozzanak, tehát az európai piacból egy szeletet biztos, hogy ki fognak hasítani maguknak.
És jók egyébként?
Hogy mekkora szelet, az majd a jövőben
tehát jók eldől. Ezek a járművek? Mit tapasztalsz? Te sokat tesztelsz.
Alapvetően legnagyobb meglepetésemre ezek az autók abban jók, amiben nem számítottunk rájuk, na, hogy jók. Vagy legalábbis én nem számítottam. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy ó, hát az gagyi, meg nem értenek hozzá, meg nem tudom, és hogy hát emiatt nem tudtak betörni, de mint autó fizikailag kerék, futómű, karosszéria, fölépítés, építési minőség, anyaghasználat kifogástalan. Nagyon jók. A Tesláról is egyébként azt szokták mondani, hogy a kínai gyárban készült Teslák a legjobb minőségűek. De komolyan, tehát hogy a második az a Berlin, de azt mondják, hogy ha valakinek kínai van, akkor az rendben van. Amiben gyengék, az meg, amire én egyébként azt gondoltam volna, hogy a kínaiak erősek lesznek, az a szoftveres része a dolognak. Mm-hmm. Mert ugye azt halljuk, hogy őnáluk minden applikáción van már az egész életük, tehát hogy igen, fizetni, meg minden ügyes-bajos dolgot elintézni a telefonjukon tudnak, és hogy rengeteg fejlesztési kapacitás van erre, de ennek ellenére az autókban lévő szoftverek, hát...
Ez nagyon érdekes, amit mondasz.
Nincs még ott, ahol kellene, hogy álljanak.
Én nagy drónos vagyok, és ugye ismert, hogy egy kínai cég a legnagyobb drónos a világon, és abban szenzációs igen, az applikáció, meg a szoftver. Igen. Most ledöbbent, hogy az igen, autóban meg nem annyira.
Másik területet jók. Tudnék igen. hozni, a robotporszívókat, ugye nem a kínai ipar találta föl, amerikai cégek uralták igen, nagyon igen, sokáig. Igen. És az amerikai cégek eljutottak egy szintig, és azon nem tudtak túllépni, majd aztán jöttek a kínaiak, és azt mondták, hogy ez így, ez mi ez? Ennél százszor jobbat csinálunk, és megcsinálták. És
most jobbak a kínai robotok.
Nagyon szuper. És emiatt furcsa az, hogy most még technikailag, szoftverileg nem tartanak ott, ahol én elvárnám, hogy tartsanak. De ugye az a jó hír a vevőknek, rossz hír az autóipar többi szereplőinek, hogy ezek az autók távolról frissíthetők. Tehát, hogyha eljutnak oda a szoftverfejlesztéssel, hogy na, jön egy új funkció, akkor azt távolról elfrissítik. Például az egyik autónál, még ezt hagyd mondjam el, hogy tudom, hogy szűk az idő, de hogy nálam volt teszten az autó, és akkor fölírtam magamnak, hogy hát itt a képernyőn az elrendezés az nem jó, mert itt pont, ahogy vezetek, ott kitakarja a sarokba azt az ikont, és hogy az úgy nem jó. És akkor az egyik reggel jön az üzenet, hogy szoftver frissítés, hogy nem tudom, 20 perc letölti a szoftvert, és akkor addig nem tudom használni a kocsit. Hát mondom, nézzük akkor. Rákattintottam, letöltöttem a szoftvert, másfél centivel arrébb lett téve az ikon, amit én fölírtam magamnak, hogy az ott hiba. Tehát, hogy ezt nyilván más is jelezte, vagy ők is észrevették, és a szoftver frissítéssel jött a verzió. Ugyanúgy jött a magyar nyelvű menü is így szoftver frissítéssel. Tehát, hogy ezeket javítják.
Nem tudom, tudod-e a sztorit, hogy a háború után ugye létrejött a KGST keleti blokk, és akkor így megegyeztek az országok, hogy Magyarország nem fog személyautót gyártani, hanem maradt a tehergépkocsi meg a busz. Magyar elektromos autó lehetséges? Hallottál már ilyen kezdeményezésről? Hát, mert ez egy teljesen új dolog, tehát ebbe bele lehetne kezdeni.
Ez egy összetett kérdés, erre majd akár még egy külön adást is szállhatnánk, de ugye lesz magyar elektromos autónk, vagy, sőt, már van magyar elektromos autónk, az Audinál elektromos motorok készülnek a csúcskategóriás Porsche-ekba, meg Audikba, sőt, a kisebb kategóriás Volkswagenekbe is, a Kecskeméten készül elektromos Mercedes, a BMW nálunk fogja Debrecenben gyártani először a Neue Klasse-nak az új architektúrás elektromos autóinak az első járműveit, tehát hogy ilyen szempontból lesz, és akkor a BYD is bejelentett, hogy Szegeden lesz autógyár, tehát lesz magyar elektromos autógyártás. Ha magyar-magyar, tehát hogy egy magyar befektető, magyar fejlesztésű autójára gondolunk.
Emlékszel Pulira?
Igen, én Hódmezővásárhelyi vagyok, azt ott gyártották. Így van, és van például működő Puli a közösségünkben, van olyan tag, akinek ilyen autója van.
Hány éve volt? 20?
Hát, hogy az ő autója hányos, azt nem tudom, de ez a 80-as években volt, amikor ezt kifejeztették. Hát Ikarusz hátsó lámpa, meg nem tudom, Ikarusz oldalablak a szélvédőnek, meg nem tudom, tehát, hogy ilyen nagyon kezdetleges dolog volt, de Svájcban vették.
Hihetetlen.
Nekem még az merült fel így kérdésként, hogy van-e már ilyen statisztika, hogy nagyjából mennyit bírnak így akkumulátorügyileg az ilyen autók, és a szervizelésük egyébként mennyire költséges?
Ugye a szervizelést azt érdemes ketté választani, hogy ugye a szervizelés, mint a rendszeres szervizelés, az relatíve olcsó és kevés. Most ez egy másik dolog, hogy vannak olyan szervizek, amelyek nyilván prémium áron számítják a munkaidőt, meg az alkatrészeket, mert hogy ez egy drága autó, de nincs nagy szervizigényük ezeknek, tehát ilyen rendszeres szervizigényük. A két éves pólenszűrőcsere, meg fékfolyadékcsere az a jellemző alapvetően, ami szokott lenni. A másik szerviz igény az, amikor akár megsérül balesetbe az autó, nyilván az gyakorlatilag bármelyik autónál előfordult, az akkumulátort azt nagyon-nagyon védik, pont a tűzesetek megakadályozása véget. Ami nagyon költséges, az viszont minden más autóban is ott van, az a rengeteg szenzor, amit a lökhárítóktól kezdve minden. Most, hogy itt leparkoltam a nálam lévő tesztautóval, vettem észre, hogy ez egy alacsonyabb kategóriás autó, mivel jöttem, és oldalt is tele van szenzorokkal, hogy az akadályokat, ami mellé beálltam, azt is jelezte. Tehát, hogy nagyon durván tele vannak, emiatt drága javítások. Amire te gondolsz, az nyilván az a javítás, hogyha elromlik az akkumulátorom, akkor hány millió forintos lesz a költség. Itt ez egy... nincs egyszerű válasz rá, de ha egyszerűen akkor megválaszolni, akkor nem jellemző, hogy elromolnak. Most lesz a hétvégén egyébként egy cikkünk erről, hogy az akkumulátorokat milyen gyakran kell cserélni az autókba, meg statisztikailag az elmúlt 10 évben mennyit kellett cserélni, és nagyon alacsonyak a számok. Vagy cellánként cserélhetők, tehát relatíve olcsón meg lehet úszni, vagy pedig például a legismertebb, legnagyobb gyártónál általában nem cellahiba van, nagyon apró, egyszerű, olcsó alkatrészek cseréjében megoldható dolog, tehát hogy emiatt nem kell. Nyilván van, amikor az akupakot kell cserélni, mert valami nagy gebasz van, előfordul, de ezek általában kibuknak garancia időben.
Nagyon-nagyon köszönöm, lejárt a műsoridő, Antalóczi Tibor volt vendégem, villanyautosok.hu. Alexa, veszel elektromos autót?
Hát mindenképpen szeretném kipróbálni, illetve van egy visszajelzésünk a műsorral kapcsolatban, hogy örülnek, hogy végre hiteles módon beszélnek az elektromos autókról.
Úgyhogy. Nagyon jó, és Sláger Zoli is bejelentkezett, állandó kamionos vendégünk.
És mi is nagyon boldog húsvétot és jó pihenést kívánunk.
Figyelj, Zolikám, tudod, mit kívánok neked? Egyszer vezessél majd egy elektromos kamiont, na majd ez egy következő téma lesz, hogy
egyáltalán mennek.
Te vezettél?
Vezettem ilyet, 40 tonnával úgy megy, hogy...
Annyi téma marad, hogy szerintem hívunk még egyszer, például is érdekelne, hogy milyen elektromos járművek vannak, még bár egyik kedves hallgatónk írt, hogy a Targonca hány éve elektromos, tehát valóban ezt elfelejtünk. Hát nagyon hálás téma volt a mai, és nagyon hálás vagyok neked. neked, hogy elfogadtad a meghívást, és ígérem, hívunk
még
egyszer. Élőben a városból műsort hallották, és jövő héten kresszes külön kiadással folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, a viszont hallásra. Puff, és pont...
Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.